Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon hászid történetekről fogunk beszélni, de először szeretnék egy jelenlegi történetről mesélni. Most 2 perccel ezelőtt jöttem haza egy nagyon különleges ünnepségről, egy pedig új tóra. Egy új tórát avatunk fel, megírtunk az utolsó betűket, és nagy tánccal, örömmel bevittünk az új tórát a zsinagógába. Akkor mesélnek egy kicsit az egészről. Mindenki tudja, hogy 613 micva van a tórában. A 613. micva az hogy micva tórát írni vagy íratni. Az ember nem tudja egyedül írni, akkor íratni kell. Amikor felavatják a tórát, amikor beviszik a zsinagógában, az nagy öröm és nagy tánc. De most a korona miatt, a járvány miatt kis közösség vett csak rész ebben, de az öröm az nagyon nagy volt, kint táncoltunk az udvarban, és aztán bevittünk a tórát a zsinagógában. Minden új tóra az egy nagy öröm, és pláne olyan időben, amikor imádkozunk az Istennek, hogy adjon még több, és még több áldást egészségre, és mindenre, hát akkor egy új tóra az még egy erősítés ebben az irányban. Adjon Isten tényleg, hogy az új tóra az tényleg új áldást is jelent és új ragaszkodást a tórához, több tóra tanulás, több micva. Amen. És Isten áldja meg az, aki adományozta ezt a tórát, hogy Ronen Biton, aki már hosszú időt a Vasváriban imádkozik, reggel, este, hétköznapon, szombaton, és minden Isten áldja meg őt és egész családját. Amen. Majd a vasárnap esti órában részletesebben fogok mesélni a tóra írásról, ennek a tóranak a történetéről, és minden, ami ehhez kapcsolódik. Ez még a vasárnapi óra lesz. Most pedig térünk vissza a hászid történetekhez, de mégis, mivel most történt, és teljesen friss hír, gondoltam, hogy megosztom veletek ez a nagy hír, és mazel tovot mondok az egész közösségnek és mindenkinek, aki velünk együtt ünnepel és örül ennek. Egy nagyon különleges történet, ez pedig a Viznici rebéről. Viznic az Marmaros megye legvégén, az a monarchia végén már alig beszéltek ott magyarul, még ide tartozott, de már alig beszéltek magyarul, és ott éltek a Viznici rebek az első világháborúig, és aztán az első világháború átmentek Nagyváradra, a háború után a Viznici rebe elment Izraelbe, Bnei Brakban, és ma több Viznici rebe van Amerikában is, és Izraelben is, és Izraelben is van több, mert hogy még egy generáció, akkor minden generációban van több. Viznic, első Viznici rebbe az Rebbein Menachem Mendel Viznici rebbe. Érdekes, hogy a harmadik Lubavitchi rebbe szintén Rabbi Menachem Mendel volt, és az első Viznici rebbe szintén Menachem Mendel volt. Most figyeljetek jól, a harmadik Lubavitchi rebbe a könyve, a Röspanzum könyve, a halachikus könyvenek az a neve, hogy Cemach Cedek. Mert a Cemach Cedek az ugyanannyi a szám értéke, mint Menachem Mendel. Most, a Viznice Rebbe-nak a könyve a Cemach Cadik. Mert a Cemach Cadik, ott egy plusz jút betű van. Ha teszük oda egy jút a Cedekhez, akkor Cadik lesz belőle. És az pedig szintén Menachem Mendelnek a számértéke. Hogy lehet, hogy a jút, a tízes szám. Hogy lehet, hogy itt is a számértéknek felel meg, és ott is, és pedig tízel tér el. A válasz erre az a Mendel szót, azt hogy kell írni? Mem ayen nun daled lamed. Úgy írta a Cemach Cedek a neve, és akkor ez megfelel a Cemach Cedeknek. De a Viznice Rebbe írta Mem ayen nun daled jud lamed. Ő hozzátett egy judat. És mivel a nevében van egy plusz jud, akkor a könyv nevében is van egy plusz jud. Szóval mindenképpen két Rabbi Menachem Mendel van, az egyik Cemach Cedek, a másik a Cemach Cadik. Ez csak egy zárójelbe volt, egy érdekesség. Ennek az első Viznice Rebbe-nek a nagyapja az a koszovi Menachem Mendel volt. Ő már egyenesen a Baal Shem Tovnak a tanítványa volt. Ami azt jelenti, hogy a Viznici ága a haszidizmusnak az egy nagyon-nagyon régi ág, mert Viznic az visszavezethető Koszovhoz, és a koszovi Rebbe pedig egyenesen a Baal Shem Tovnak a leszármazottja volt. A Viznici Rebbe egyszer kérte a Viznic város rabiának, aki még ismerte a koszovi szintén Rabbi Menachem Mendel, hogy meséljen valamit, egy eredeti történet. És ezt a történet mesélte el. Azt mondta, itt Viznicben éltett Hasid, az volt a neve Reb Shmuel Reb Avadyes. Vagyis Reb Shmuel Avadyának a fia. Egy nagyon-nagyon különleges Hasid volt. Minden ideje a szenteve volt Isten szolgálatán, tóra tanulásnak, imádkozásnak és minden. És Viznicben lakott, de mégis az évnek a nagyobb részén ott volt a Rebbeinél Koszovban. Pontosan hol van Koszov, azt én nem tudom. Viznic, azt én tudom, hogy mondtam, Marmaros végén Koszov, az nem tudom. Szerintem ez valahol a környéken volt. Zárójelben csak mondom, hogy a Bálsem, a Bácsebe, a feleségemnek az ősei, a Steinmetzék, ők koszovi hászidok voltak, Rabbi Menachem Mendelnek a hászidjai voltak. Mindenképpen ez a Reb Shmuel, mondom, tanult éjjel-nappal, imádkozott, Isten szolgálat, miből élt, hogy a Rebbe gondoskodott érte, a Rebbe minden héten adott neki egy kis pénz, hogy tudjon ellátni a magát és a családját. No, közben a gyerekek felnőnek, és Reb Shmuelnak a lánya már olyan korban van, hogy házasságra készen áll. Rabbi Menachem Mendel, a koszovi Rabbi Menachem Mendel, a csodarabbi, az ő ajánlására egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó, vagy a magyar zsidók szoktak mondani, nagyon behóved fiút találtak, ő egy melamed, egy tanárnak a fia volt, de egy talmet hocham, egy tóratudós, egy istenfélő, szóval ez tényleg, ez nagyon-nagyon behóved egy nagyon különleges siduch, egy nagyon különleges parti volt ez, és ez személyesen a Rebbe, Rabbi Menachem Mendel, a koszovi csodarabbi, ő közben járt. No, ilyenkor, abban az időben egy nagyon-nagyon fontos dolog volt a nadan. A nadan az a hozamány, amit a lány családja fizet a fiúnak. lényegében ebből indul az új család, a fia családnak ez lesz az alaptőkéje, de ez a lánynak, a szülőjének a felelősséget, egy bizonyos összeget. Egy jó fiúról van szó, egy különleges fiúról van szó, akkor többet kell fizetni. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Minden nemzedéknek ez volt az alaptőkéje, amivel elindult. Reb Shmuel vállalt, amit kellett vállalni a Rebbenek a ajánlására, és gondoltad, a Rebbe azt mondja, hogy menjen bele ebben a sidukban, ebben a partiban, akkor valószínűleg a Rebbe még segíteni fog erre is. Jó, mindenki nagyon boldog volt, megtartottak az eljegyzést, a lány, a mennyasszony is nagyon boldog volt, a vőlegén is nagyon boldog volt. Egyszer csak történt az, hogy a Rebbe, a koszovi csodarabbi meghalt. Hát ha meghalt, akkor innentől kezdve már nincs az, aki küld Reb Shmuelnak minden héten, hogy legyen miből élnie, hogy pláne nincs az, aki gondoskodni fog, hogy a nadent, a hozamányt tudjon megfizetni, és nincs az, aki gondoskodni fog, hogy legyen az esküvőre a kiadása. Hát elég nagy baj, de Reb Shmuel nem aggódik. Miért nem aggódik Reb Shmuel? Ő azt mondja, Isten majd segít, bízni kell az Istenben. Hát Reb Shmuel visszament a tanuláshoz, mintha semmi nem történt volna. A lánya, a mennyasszony egy kicsit oda volt, és nagyon aggódott, hogy mi lesz, hogy lesz. Múlik az idő, és a vőlegén szülei, a vőlegén nem kapnak semmi hírt a mennyasszonytól és a mennyasszony szüleiről, és egy kicsit aggódnak, hát úgy tűnik, hogy nem, nincs neki pénze, anyagi nehézségé vannak, és nem tudja, miből rendezni az esküvőt. Vártak, türelmesen vártak, amikor már nagyon sokat kellett várni, akkor azt az üzenetet küldtek Reb Shmuelnek, hogy hát megértenek, hogy vannak itt anyagi nehézségei, de hát örökké nem tudnak várni, ha egy bizonyos időn belül nem tudnak kitűzni egy esküvői dátumot, akkor le kell mondani erről, és akkor szétmegy ez a kapcsolat. Reb Shmuel nem aggódott, azt mondta, Isten segíteni fog. Jó. És amikor a lánya megkérdezte, apu, tata, miből lesz az esküvő? Erre idézte neki azt a bibliai verset, ami a bencsolás végén is szoktunk mondani. Nárha itti gamza kanti, fiatal voltam, és öreg is lettem. Lóra itti cádigne ezav, és nem láttam a jámbar embert elhagyva, de zárolj me vákes lachem, és a leszármazottja a gyerekének nincs kenyere. Hát nem kell aggódni. Most. A koszovi Rebbe minden évben szokott egyet sábezt tölteni más-más városban, hogy egy kicsit közelebb, általában a hászidok jönnek a Rebbehez, de mindig egyet sábezt szokott tartani a más városban, egy kicsit közelebb jönni a hászidjaihoz. És ilyenkor a Rebbe még gyűjteni szokott pénz a különböző adakozási célakra, amire a Rebbe osztogatta a pénz, és ilyenkor legalább 300, nem tudom abban a pénzben milyen pénz volt, korona, ez már egy jó 200 évvel ezelőtt volt, nem tudom pontosan milyen pénz volt, mondjuk a korona volt, lehet, hogy más volt, több mint 300 korona, nem tudom, ez sok vagy kevés. A könyvben azt írja 300 rubel, de nem hiszem, hogy ezen a környéken rubel volt. Mondjuk róla, hogy a könyvben van. Lehet, hogy összegben annyi volt. 300, körülbelül 300 rubel szokott összejönni, és aztán volt a városban egy gazdag haszid, Rabbi Avraham, aki még haza szokott adni a rebbenek még 25%-a, szerinti még 100 rubelt szokott hozaadni, és ezen kívül ő szokott rendezni az ő házában nagy fogadás a rebbének és a hászidoknak, akik a környező falvakból szoktak összejönni. Ez egy nagy ünnepség volt, az az egy sábesz, amit a rebbe szokott tölteni Kaszovból átjött Viznicbe. Tehát sajnos a rebbe sajnos meghalt, most már nem számítanak rá. Egyik napon Rebbe Avraham hazajön a munkából fáradtan, és minden, és a gondolatai viszik vissza. Ó, régen, tavaly előtt, 5 év, 10 évvel ezelőtt a Rebbe szokott ilyenkor itt lenni. És elalszik álmában, mintha a Rebbe ott van az ő házában, Rebbe Avraham rendez egy nagy lakomát a Rebbe tiszteletére, és a hászidoknak, akik jöttek, és Rebbe Avraham személyesen kiszolgálja a Rebbét. Elhozza a Rebbének a halat. A Rebbe ellöki, ő nem szeretne a halba lenni. Erre megy ki a konyhában, és behozza a Rebbenek a levest. A Rebbe ránéz a levesre, és félrelöki. Nem szeretne levesből enni. Aztán kimegy gyorsan a konyhában, és hoz be a rebének, a koszovi rebének a hús. A rebe ránéz a húsra, és megint nem szeretne enni belőle. Itt már Rebbe Avraham már kicsit megijed, azt mondta, rebe, mi a probléma? Miért nem akar a rebe enni az ételekből, amit én hozok? Erre a rebe ránéz rá, és azt mondja, én egyek ezekből az ételekből? Hogy tudok enni olyan ételekből, amelyeket olyan ember ad nekem, akinek nincs szíve? Egy rossz szívű ember. Rebe Avraham megijedt, és azt mondta, és néz a rebére, hogy nem érti a Rebbe, miről beszél. És akkor a Rebbe azt mondja neki, miért nem gondoskodsz a szegény emberekről, akik a te városban laknak? Te gondoskodtál Rebbe Shmuel, Rebbe Vágyeszna, akinek nincs miből élnie? Ő állandóan tórát tanul, és itt van a lánya, nem, és házasodni a készül a házasság, és nincs miből. Én mindig tanítottam a Habasz Iszraelit, szeretni kell egymást. És hogy van az, hogy te nem gondoskodsz értük? Ez mind megy álmában, és mindenki a haszidok jelen vannak, és a Rebbe ezt mondja Rebbe Avraamnak, a nagy gazdag haszid Viznicből. Erre Rebbe Avraam kezdett sírni, azt mondja meg a Rebbe nekem pontosan, mit kell csinálnom? Azt mondja neki a Rebbe, a Zsoltákban azt olvasunk, szurmé rá, bá szétov, szokjál le a rosszról, és térjél át a jóra. Szóval én kérem tőled, abba kell hagyni ezt a fajta viselkedést, hogy te nem látsz, hogy körületed van sok szegény ember, és kérem, menjél át Rebbe Shmuelhoz, a hászidhoz, és beszél meg vele, mi az, amit kell neki, miből él minden héten, minden hétköznapon, és mit kell neki ahhoz, hogy tudjon a lánya tudjon házasodni. Rebbe Avraham álmában azt mondja, Rebbe, úgy lesz. És amikor ezt magára vállalta, Rebbe azt mondta, akkor add ide a halat, és evett belőle. Akkor most kérem a levest, és evett belőle, és kérem a húsból, és evett belőle. És Rebbe Avraham nagyon boldog volt, hogy sikerült tisztázni a helyzetet a rebével. És egyszer csak felébredt, az egész dolog csak álmában látta. Hát, egy álom, ki nem tudja, de Talmud azt mondja, az álom az tele van butaságokkal, de olyan valódi volt, olyan echte volt, mintha itt ülne a Rebbe, és a Rebbevel beszélne. Hát, ő nem tudta ezt csak elfelejteni. Elindult útra. Várt egy kicsit, éjjel volt, korán reggel, ő már elindult útra, elmegy a zsinagógában. Ki van a zsinagógában? Reb Shmuel már ott van a zsinagógában, korán reggel is tanul. Odaül Reb Shmuel mellett, azt mondja, Shalom Aleichem, Reb Shmuel, hogy van? És kezdenek beszélni erről, arról. Mond, és miből élsz? Azt mondja neki, hát ha kérdezel, ameddig a Rebbe élt, ő szokott minden héten küldeni nekem, mert ő szokott támogatni engem. Hát miután a Rebbe nincs, hát akkor nincs. Jó, kezdenek tovább beszélgetni, és Reb Avraham úgy irányította a beszélgetést, hogy most úgy irányította a beszélgetést, hogy a lányáról van szó. Ott eljegyzés, és kérdezi, mikor lesz az esküvő. Hát azt mondja, eddig nem tudtam. Bíztam Istenben, de nem tudtam, honnan fog jönni a pénz, mert nekem nincs ilyen pénz. De ma éjjel jött a Rebbe, a koszovi Rebbe álmomban, és azt mondta, légy nyugat, mindjárt jön hazad Reb Avraham, és ő segíteni fog neked. Ami azt jelenti, a Rebbe, a ketten álmodtak. Reb Shmuel azt álmodta, de Rebbe azt mondja neked, de Reb Avraham fog segíteni neki, és Reb Avraham azt álmodta, de Rebbe azt mondta neki, hogy menj el csak Reb Shmuelhoz, és beszéld meg vele, hogy segíteni fogsz neki. Most már Reb Avraham biztosan tudta, hogy ez nem csak egy sima álom volt, hanem ez tényleg egy üzenet volt a Rebétől, hogy a Rebbe ezt várja el tőle. Azt mondtad neki, Reb Avraham, Reb Shmuelnak, légy nyugat, innentől kezdve én minden héten fogok téged támogatni, te csak üljél is, tanuljál is, Isten szolgáljál, és én állom a költségeket az esküvőre is. Szerintem dupla álom volt, és a Hasidnak a Rebbe megmondta neki, hogy ő jönni fog. Szóval hihetetlen. És erre a Vizsnice Rebbe az unokája azt mondta, hihetetlen, hogy a Rebbe ahelyett fent legyen az égben, és tanuljan Tórát, lejött álmában ott rendezni Reb Shmuelnak a helyzetet. Mert a Rebbe felelős a Hasidakért, és nem tudja őket elfelejteni. Még a halála után is felelős értük. Hihetetlen szép történet. Ez a Vizsnici és a koszovi Rebéről, ami volt Magyarországon, és akkor mondom egy másik történetet, ami szinte Magyarországon, egy hihetetlen történet. Ez pontos dátum nincs megjelölve, de ez körülbelül első, vagy rögtön az első világháború előtt, vagy első világháború után, szóval múlt század elején. Abban az időben nagyon sokan, sok zsidó is, akinek nem ment jól itt Kelet-Európában, nem volt jó sorsuk, kivándoroltak Amerikában, Egyesült Államokban, hogy új életet kezdjen. Valaki azért ment ki, mert nem akart szolgálni a hadseregben. Valaki azért ment ki, mert megéletése borzasztóan nehéz volt, és családja volt. Szóval nagyon sokan emigráltak ki az Egyesült Államokban. nem mindenki örült ennek, mert nagyon sokan, amikor megérkeztek Amerikában, úgy szoktak ezt mondani, hogy új istenük lett. És az új isten az pedig a pénz lett. És ez az isten, a pénz istene jött a, mire nevezünk, a vallási isten helyett, és akkor nem tartottak szombatot, mert dolgozni kell, hát az ember sikeres akar lenni az USA-ban, akkor a hét minden napján kell dolgozni. Tudni kell, hogy az a szombat, egy pihenő nap Amerikában, az a nagy krach után, a 30-es évek középen lett az, addig dolgoztak talán 6 napot, vagy talán még akár 7 napot is. Utána lett az, hogy a munkahét az 5 napból áll. Hát az, aki már dolgozik szombaton, és nem tart le szombatot, akkor utána jön a kóserság, és aztán enged még ebből és abból, és akkor már nem marad sok. Szóval lényegében nem, a vallásos zsidók nem nagyon örültek, amikor az egyik gyerek vagy testvér kimegy lakni Amerikába. Ebben az esetben ez Magyarországon történik, Fried, bizonyos Fried és Reb Yecheskel. Reb Yecheskel búcsúzik a legidősebb fiától, aki kivándorol Amerikába. És Reb Yecheskel könnyekkel a szemében azt mondja, ne felejts el azt, amit én tanítottam téged, amit anyukád tanított, ezt a vallási utat ne felejts el. Ha lesz neked 1 dollárról kevésebb, az nem baj. Dolgozál egy kicsit kevésebb, de szombatot tartani kell, kósert ezt tartani kell. Nagyon-nagyon kérünk, nagyon kérünk. Kívánunk neked sok sikert, de tudjál, hol van a határ ennek. A fiú, az Jánkl, a Jákob név becezve, az Jánkl lett, megígérte apu, légy nyugat, én nem fogom elfelejteni. Úgy tűnik, hogy ez a fiú azért elhagyta Magyarországot a hadsereg miatt. Mert nem volt még házas, és elindult Amerikában. És tényleg ő is sírt, a szülei is sírt, tehát búcsúzni kellett, el kellett indulni útra, el is indult, és Jánkl tényleg elhatározta, hogy ő neki nem lesz új istene, hanem a régi isten, aki a vallásra felszólított és megparancsolt, az meg fog maradni. Jó? Erre eljött Amerikában, és akkor Amerikában volt az egy nagyon, nagyon zsidós környék, the Lower East Side, az Manhattannek az East Side, East az keleti része, nagyon sok zsidó volt, nagyon sok zsinagóga volt, ő oda telepedett le, zsinagóga mellett, reggel este ott volt a zsinagógában, szombatot tartott, de ügyes volt, és utána nézett, mit tud csinálni, a végén volt valaki, aki eladott neki egy, nem, ez nem egy, nem tudom pontosan, mi ennek a neve, ez nem egy patyalat, ez egy ilyen bolt, ahol több mosógép van, elektromos mosógép, és mindenki, aki jön, be kell dobni egy bizonyos összeget, és akkor tudja használni a mosógépet mondjuk 1 órára, és ha jó a mosógépek, és ha jó a kiszolgálás, akkor ugye az ember sokkal szívesebben mosógéppel mossa meg a ruháját, mint kézzel, és akkor visszajönnek, hetente egyszer kell ruhát mosni, minél többen jönnek, annál többet keres, és volt egy öreg ember, akinek már nem nagyon ment ez a mosóüzlet, és eladta neki, ő picit kibővítette, szebb, kicsit átalakította, szép legyen, és kiszolgálta őket tényleg, ahogy kellett, és egyre többen jöttek hozzá, és szépen, szépen tudod megélni belőle, de szombaton zárva volt, szó se lehetett semmiről, ő reggel este ott van a zsinagógában, valást tartott, kósert evett, és a szülei nagyon boldogak voltak, mikor hallottak, hogy jól is megy neki, és közben még megéletés és van, szépen él meg, oda házas, talált magának egy vallásos lányt, vele házasodott, családot alapított. Szóval erre szoktak mondani the American dream. Az amerikai állam jött Kelet-Európába, Magyarországról, és már sikerült is. És amikor lett pénze, akkor jó módú lett, akkor adott szudókot, és akkor így elterjedt a hír, hogy nála lehet kapni szép adományokat, sokan jöttek hozzá, és ő boldogan segített mindenkinek. Addig volt, ameddig egyszer csak az utca másik oldalán megnyílt egy még szebb, két olasz, megnyílt egy még szebb boltot, egy mosógépes bolt, új gépek, sokkal több hely, bőség, gyönyörű, szép, hát lassacskán a vevők egymás után átmentek az utca másikon. Nem kellett nagyon messzire menni, ahelyett, hogy ebben a régebbi, kisebb boltban átmentek az utca másik oldalára. És egyre kevésebben jöttek haza, egyre szűkebben élt meg. Nem tudod, mit csinálni. Ha ez nem elég baj, akkor jött egy üzenet az olaszoktól, hogy ők nem szívesen látnak, hogy van konkurencia itt, és jó lenne, ha bezárna a boltját. Ők jöttek később, és már azt üzenek neki, hogy jó lenne, ha bezárna a boltot. Hát nem tudod, mit csinálni. Egyik napon jön hozzá Magyarországról valaki, aki gyűjtött valamelyik magyar jösivának, azt mondja neki, hogy figyel, nem tudok annyit adni, mint eddig, mert bajba vagyok, óriási konkurencia van nekem az utca másik oldalán, és hát valamit mégis fogok adni. Erre azt mondja az illető, figyel, biztos hallottál a Bodra keresztúri Sájele, Dunántól szoktak mondani, Sájele keresztírer, ha visszamegyek Magyarországra, küld velem egy kvitlit a rebének, és hogy a rebe imádkozni fog érted. Igen, én ő tényleg a halott Sájeleről, és tényleg írt egy levelet, és kérte a rebétől, hogy imádkozzon érte. Jó? Közben múlik az idő, és még rosszabb, és még rosszabb a helyzet. Egy fél évvel később, vagy egy évvel később, nem tudom mennyi idővel később, megint jött az a valaki Magyarországról, úgy tűnik, hogy gyakrabban jött a gyűjteni pénz a magyar jösiváknak, és azt mondja neki, jön egy jó hírem, voltam Sájelenek, Sájele ír, azt mondta, hogy imádkozni fog, és megáldatta, hogy minden rendben legyen, és adott neked egy kis keméját. Keméje az egy olyan kabala, amit az ember vagy viseli a nyakán, vagy a zsebében tartja, és ez egy ilyen misztikus szöveg van rajta, és azt mondta, hogy ez Isten majd segíteni fog. No, nagyon boldog volt, bízott Isten van, Isten segíteni fog. És Sájla azt is üzent neki, nem nyissa ki a kemáját látni, mi van benne írva. Csak amikor későbbi idő, amikor úgy fogja érezni, hogy már lehet nyitni. Jó? Közben jön egy további üzenet az olaszoktól, ugye olaszok sok esetben ilyen mafiózok voltak, hogy nagyon kérnek, hogy minél előbb zárja be a boltot, és tűnjen el innen. Ugye nekik fájt az a pici, az a pár ember, aki még jött hozzá, az is fájt neki. Nekik. De hát ő nem akart egy csomagolni. Jó, ők, az olaszok, a másik oldalra már idegesek lettek, és mit csináltak? Felbéreltek egy bűnöző, egy fekete bűnöző, aki azon a környéken mindenki tudta, hogy nála meg lehet rendelni munkát, idézőjelben munkát, és azt mondtak neki, figyelj, az a feladatot, hogy az a bolt a másik oldalon gyújtsa fel, hogy nem maradja belőle semmi. És az ára lesz $200. $200 lesz a jutalom, ami nagyon szép pénz. $100 kap most, és ha befejezi a munkát, kap még $100. És elmondták neki pontosan, hogy ezen az utcán, ez is ez a két kereszt utca között, az utca jobb oldalán azt a boltot el kell intézni. Vállalta, és aznap este elindult útra, a kezében volt ilyen benzin, hogy jól égjen, jön, és kicsit ideges, mégis, ő már sok mindent csinált, de mégis ideges, keresi a boltot, és nem találja. Pedig nem kellett sokat nézni, a kirakatban rá volt írva, hogy ez egy mosóbolt, az ablakból lehetett látni a mosógépeket, szóval nem kellett, de ő nem látja, és ilyen ideges, este volt, sötét, éjszaka, sötét, és nem lát, megy oda-vissza, nem látja, és közben gondolja, húha, vissza kell adni majd a $100, fú, az inkább fogja be csinálni a munkát, és kap még $100, de nem találja a boltot, és egyszer csak jön egy ember arra fel, azt mondja, please, szeretnék, hol van itt egy ilyen mosógépes bolt? Azt mondja, itt van. És egyszer tényleg észrevett, nem tudom, eddig miért nem vette észre, jó, várta az illető menjen el, bedobott egy követ az ablakon keresztül, akár volt egy lyuk, annan keresztül öntette a benzint, meggyújtotta, pár perc múlva olyan nagy tűz volt, ő menekült, viszont látása befejezte a munkát. Közben jánkolt, semmiről nem tud, ő alszik szépen az otthonában, reggel megy a munkában, és messziről lát, hogy tűzoltó, nagy felfordulás. Amikor közelebb jön, mit lát, hogy ez a gyönyörű szép bolt, az olaszoknak a mosógépes bolt, semmi nem maradt belőle, úgy leégett, és emberek már vártak az ő boltja előtt, hogy mikor nyit, gyorsan kinyit, mindenki bejött, elindult az élet, már nem volt konkurencia. Jánkl nagyon boldog volt, az Isten megsegített, rövid időn belül, napokon belül elkapták azt a bűnözőt, aki ezt csinálta, és ő bevallotta, azt mondta, mondtak nekem az utca ezen az oldalon, de nem láttam semmit, és olyan ideges voltak, és amikor az élete rámutatott nekem a másik oldalra, akkor azt gyújtottam meg, és én még azt is bevallom, azt mondta, pedig ők rendeltek ezt az egészet, hát akkor ez már a vallomás alapján az ügy teljesen más irányba ment el, hogy a konkurencia megrendelted a végén, és azt mondja, és nem volt képes érteni, miért nem láttad ezen az oldalon a boltot, Jánkonak a boltja. Jánkon nagyon boldog lett, ezek az olaszok nem, már saját eljárás indult ellenük, szóval abban már nem maradt semmi, és mindenki, a vevők visszajöttek Jánkonhoz. És Jánkon nagyon boldog volt, és újra jó módú lett, nagyon sok pénz odakozott, ugyanígy Sábaszon zárva volt, és minden. Idővel később Idővel később gondolja, talán meg akarja nézni, mi van írva abban a kabalában, a kamelában, amit a keresztúri rebi sájjel küldett neki. Kinyitja, és mit lát benne? Összesen egy vers a heti szakaszból, amikor a Lot, nem a heti szakasz, két héttel ezelőtt volt, amikor az van írva, hogy a Szodoma emberei akartak betörni a Lot ajtóján, de az Isten megvakította őket, és nem láttak az ajtót. Ezt a verset írt Reb Sájele neki a kamelyában, és azt mondta, nem nézzen ezt meg. Most már értető volt, amikor a bűnöző jött, és kereste a boltat, nem találta. Ő csak a szemben lévő boltat találta. Mert az Isten megvakította, és nem volt képes látni a boltat ezen az oldalán, és akkor így mosoda. Köszönöm, Judit. Igen, Amerikában ez laundry, vagy laundromat, és mosoda. Köszönöm szépen. Ez a helyes kifejezés. Jó, látom, mindenki tudta, csak én nem. Ez mosoda volt. Az igazság az, én nem tudom, hogy ma még van, de 30 évvel ezelőtt biztos, hogy még több mosoda volt. Ma már olyan van, hogy mikor építenek ezek a 8-9 emeletes házakat, akkor a pincében ott már eleve be van építve ilyen, lényegében egy ilyen magámosoda, hogy bárki a házba jöhet le, és használhatja a mosógépet. És így nem kell elvinni sehova, és lehet, hogy tényleg ma már sokkal kevésebb, ha egyáltalán még van mosoda. De Reb Sájele már megírta ezt a verset, az Isten meg fogja vakítani, és a bűnöző nem látta. Nem látta, és ezért nem tudott kárt okozni. Nem tudott kárt okozni a Jánkonnak. Még egy történet, egy nagyon szomorú történet, de mutatja, hogy milyen volt zsidónak lenni a sztálini időben, a Szovjetunióban. Egy hölgynek a története, a hölgynek a neve, az a Lea, a vezeték neve nincs leírva, ez a bizonyos Lea meséli az élettörténetet. Azt mondja, hogy az Isten segített neki, és egy nagyon jó fiút talált magának, az ő szülővárosától nem messze, másik városnak, a rabbinak a fia vette el feleségül a Leát. Nagyon boldog házasság volt. Egyszer csak beköltözött a városban egy zsidó házaspár, Gersonov és a felesége Perl. Azt mondja a Lea, hogy első perctől kezdve rossz érzésem volt, hogy ezek nem jó indulatú emberek, ez a zsidó házaspár. Rögtön, ahogy eljöttek, rögtön a legjobb barátja lett a Leának. A legjobb barátnője lett a Leának, megölölte és megcsókolta, azt mondta a Lea, én éreztem, hogy ez csak a látszat. Később ki is derült, hogy egy besúgó volt, ide lett küldve, hogy épüljön be a zsidó közösségben, és akkor számolja be pontosan, hol vannak az erőviszonyok és minden, mert minden áron akartak tönkretenni a zsidó életet. Abban az időben volt a Jeve szekcia, a Jevrei szekció, azt jelenti a zsidó tagazata, vagy a zsidó része a kommunista pártnak, és az ő feladatuk volt felszámolni a vallásos zsidó életet. És sajnos nagyon hatékonyan csináltak ezt. Jidis nyelvű újságokat adtak ki, jidis nyelvű kiadványokat, jidis nyelven működtek napi iskolákat, de a tartalma nem volt zsidó tartalma. Jidisul volt leírva, de nem volt zsidó a tartalma. Meseli a Lea, hogy a férjem azt mondta nekem rögtön, szakíts meg a kapcsolatot ezzel a perllel, mert ebből nem lesz jó vége. És ennek ellenére ez a perl és a férje Gershonov nagyon mindenhol megjelentek, ahol volt egy zsidó esemény, a zsinagógától kezdve bárhol ők ott voltak, mert be kellett számolni. Régen Budapesten szoktak ezeket nevezni téglának. Ez a tégla, itt aki együttműködik a hatóságokkal, ez a tégla. Szóval ezek két nagyon komoly tégla volt ez. No, egy pár hónapok később egyszer csak bekopogtak az apóshoz, a város rabiához, letartasztottak. Ez elején még jött egy pár levél tőle, aztán már levelek se jöttek tőle. Azt mondja a Lea, én szóltam a férjemnek, hogy legyen óvatosabb, ne járjon zsinagógában, ne, mert ebből csak baj lesz. A férjem azt mondta, hogy mindig azt mondanak, hogy a Szovjetuniónak az alkotmánya az nem vallás ellenes. Hát akkor milyen probléma lehet itt? De azt mondja, én éreztem, hogy ez nem olyan egyszerű. Tényleg egy pár hónapon később, miután az apósat, a rabit elvitték, egyik éjszaka bekapogtak. Épp a férjének a neve az, azt hiszem, Shmuel volt. Jól mondom? Azt hiszem, hogy Shmuel volt. Shmuel épp az apjának az íratjait nézte, a jegyzetét, amit jegyzetelt a Talmudhoz és a Bibliához. Nagyon komoly házkutatást végeztek, és letartasztották őt, elvitték az apósnak az összes íratjait, mindent. Azt mondja, elveszítettem a férjemet, könyörögtem, ne vigyék el, de hát semmi nem segített, és már apósom sincs, és már férjem sincs. De közben kisfiam született, aki nagyon-nagyon okos volt. Mindenki távolságot tartott tőlem, kivéve volt egy házas pár, akik mindenben segítettek nekem, amikor megszületett a kisfiam, és később is. Na, akkor a kisfiam is, neveltem őt. 9 éves, ez nagyon érdekes, hogy tényleg ez így van, 9 évesen be kellett írni egy állami iskolában, de volt ott egy nagyon rendes orvosnő, aki írt egy papírt, hogy a gyerek nem képes járni állami iskolában valami egészségi probléma miatt, és ezért 11 éves koráig nem kellett járnia iskolában. Igen, ám de 2 évvel később az orvosnő átment egy másik városban, az új orvosnő visszavonta ezt a nyilatkozatot, ezt mondta, hogy járhat iskolában. Anyuka, a Lea nem tudott mit csinálni, hát küldeni fogja őt állami iskolában, ahol tanítanak a gyerekeket, hogy ateisták legyenek, stb. Nem tudott mit csinálni, nagyon ideges volt. Hazajött, és a fiú, 11 éves fiú, az már nagy fiú, azt mondta, anyu, láttam, hogy valami baj van, mi a probléma? Erre azt mondta neki azt a probléma, hogy szóltak nekem, hogy most már semmi kifogást nem fogadnak el, és járnod kell állami iskolában. És azt nem szeretném tenni. Erre azt mondja a fiú, 11 éves, azt mondja, a nagyapám és az apám Isten nevéért haltak meg, feláldozta magukat a zsidóságot, én nekem nem kell feláldoznom magamat a zsidóságért? Anyukám, tudnod kell, én nem fogok járni állami iskolában. Én maradok hívő, egy hívő gyakorló zsidónak. A Lea nagyon örült neki, de tudod, hogy ez nem lesz egy könnyű csata. Az is üzentek is neki, hogy számítanak a gyerekének. Nem tudom most pontosan, mikor kezdik a tanév, ott, mikor kezdődött akkor a tanév, mondjuk, hogy szeptember 1-én, jön a szeptember 1-je, és természetesen nem akarja elküldeni iskolába, de nem tudom, mit lesz. Egyszer csak hallja, hogy már jönnek, erre gondolt egy ötletre, azt mondta a gyereknek, feküdjen le, letakarta egy lepedővel, és azt mondja, amikor ők mint lesznek, próbáljon nagyon, nem nagyon lélegezni, hogy úgy tűnjen, mintha tényleg meghalt volna. És akkor így nem fognak vele foglalkozni. Tényleg bekapogta, kinyitta az ajtót, és ő pedig sír, jaj, drága fiam, elhagytál engem. Amikor láttak, egy ilyen hihetetlen tragédia történt a családban, elmentek. Amikor elmentek, azt mondja a fiúnak, Majsele, kelljen! Majsele nem reagál, Majsele, kelljen! Levette a lepedőt róla, Majsele Anni visszatartotta a lélegzetét annyira, hogy belehalt. Azt mondta, nincs apósam, nincs férjem, és most a gyerekemet is feláldoztam. De az Isten így akarja, a sem noszán, a sem lokach, hi sem, a sem vajra. Az Isten adta nekem, és az Isten visszavette nekem. Isten majd vegyen figyelembe, és büntessen azokat, akik felelősek a három mártírért, akik csak azért haltak meg, mert zsidók voltak. Ez mondom, ez egy nagyon tragikus történet, mert a gyerek sajnos olyan erős akarata volt, hogy minden áron akarta elkerülni az állami iskolát, hogy képes volt annyira visszatartani a lélegzetet, ameddig már belehalt ebben. De nagyon sok öreg Lubavitcher házadnak mindenkinek saját története volt, hogy tudta, vagy milyen nehézen tudta elkerülni az állami iskolát. Mert a szülők tudtak, hogy abban az időben a szovjet iskolába fognak küldeni a gyereket, akkor vége. És akkor első dolog azt kellett kitalálni mindenféleket, hogy ne járjanak iskolában. Vagy ha nem tudtak ezt megcsinálni, akkor legalább szombaton és ünnepnapokon ne járjanak, és mindig egy újabb történettel, most fáj a keze, és fáj a lába, és fáj a hasa. És a tanárok, akik részben zsidók voltak, nagyon jól tudtak, hogy minden szombaton beteg lesz a gyerek, és akkor óriási problémák volt. És amikor nem jártak iskolában, az mindig nem volt elég, találni kellett nekik ebben lámetet, héderet, egy zsidó iskola, valaki, aki tanítson a gyerekem, az, hogy nem jár ott a Isten iskolában, az nem volt elég. Szóval nagyon-nagyon nehéz volt. És hihetetlenül feláldoztak, mindenféle áldozatokat hoztak, és mindig az volt a fenyegetés a hatóságoknak, ha nem fogtak küldeni a gyereket, akkor elveszünk a gyereket tőled, és betesszük árvaházban, nem lesz neked jogod a gyereked fölött. Ez a legrosszabb. És ettől nagyon-nagyon féltek a vallásos zsidók. Szóval ez egy nagyon szomorú történet, de ez a probléma, de bemutatja ezt a problémát, amivel az összes vallásos hívő zsidónak kellett számolni. Hál' Istennek, hogy mi nem olyan időben élünk, és szabadon lehet gyakorolni a micvákat, lehet járni iskolában, lehet járni zsidó iskolában, lehet járni felnőtt oktatásra, lehet járni Facebookra, és Facebookon is lehet hallani zsidóságot, hál' Istennek, de ma is kisebb áldozatokat kell hozni, szakítani kell időt erre. Köszönöm mindenkinek, aki szakított időt erre, és jött hallgatni a haszid történeteket. Köszönöm szépen. Holnap lesz a Kérdezz a Rabit, kérem, jöjjetek el. Készüljetek fel jó kérdésekkel. Csütörtökön lesz a heti szakasz kapcsán az a téma, hogy van-e a zsidóságnak háborús etikája. És vasárnap pedig, ahogy mondtam az elején, akkor a Tóráról, a Tóra tekercsnek a megírásáról, és a különböző szokásokról, és mindenről erről fogunk beszélni vasárnap este. Köszönöm a figyelmet, minden jót, jó éjszakát kívánok!